adáskor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szerbia egyetlen olajfinomítója napokon belül leállhat, miután az Egyesült Államok nem adott engedélyt a NISZ működésének folytatására, jelentette be Alekszandar Vučić. A szerb elnök szerint az ország saját kockázatára ideiglenesen még biztosítják a fizetési tranzakciókat, de a finomító sorsa bizonytalan. Közben a vállalat orosz többségi tulajdonrésze körül a MOL és másik vállalat is élénk érdeklődést mutat. Vučić arról beszélt, az amerikai szankciók egész Szerbiát érintik, a lakosság hamarosan NISZ kutak nélkül maradhat, amelyek az ottani üzemanyagpiac közel felét adják. Szijjártó Péter múlt hét szerdán még azt mondta, megszületett a megegyezés Szerbiával az energiabiztonság ügyében. Ugyanúgy, ahogy Magyarország mindig számíthatott Szerbiára az energiabiztonságának garantálása tekintetében, úgy Szerbia is mindig számíthat Magyarországra, fogalmazott akkor a magyar külgazdasági és külügyminiszter. Másnap aztán Orbán Viktor tárgyalt a szerb elnökkel, azt mondta, gázvezetékünk van, olajvezetékünk nincs, felgyorsítjuk a magyar-szerb olajvezeték megépítését, jelentette be tehát a múlt héten a miniszterelnök. A kormány még határidő előtt benyújtotta Brüsszelnek a védelmi beruházási tervét, így Magyarország megnyithatja az utat a SAFE programból igényelhető 16 milliárd 200 millió euró, vagyis mintegy 6300 milliárd forint előtt, írta meg az Economist gazdasági portál. Ez a csomag értékben már majdnem eléri azt az uniós forrást, amelyet a bizottság jogállamisági kifogások miatt jelenleg visszatart, a cikk ipari és minisztériumi forrásai szerint. Az EU új 150 milliárd eurós védelmi hitelkerete a tagállamok újrafegyverkezését és az európai hadipar megerősítését szolgálja. A döntések 2026 elején jöhetnek, miközben Magyarország az elmúlt évtizedben már több mint 10 000 milliárd forintot költött honvédelmi fejlesztésekre. A terv benyújtásáról a Nemzetgazdasági Minisztérium is tájékoztatást küldött. Magyarország bruttó hazai termékének volumene a harmadik negyedévben a nyers, illetve a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 0,6%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit, erősítette meg második becslés alapján a GDP számokat a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye stagnált. A kormány feladata, hogy a költségvetési politikával élénkítse a gazdaságot, mondta el a nemzetgazdasági miniszter tegnap meghallgatásán az Országgyűlés Költségvetési Bizottságában. Nagy Márton arra hívta fel a figyelmet, a háború és a német recesszió gyengíti az ipart, az exportot és a beruházásokat, a szigorú monetáris politika pedig negatív növekedési hatásokkal jár. Meghaladta az 50 milliárd forintot a 2007 előtt épült családi házak energia megtakarítást eredményező korszerűsítését támogató pályázatra beérkezett igénylések összege, jelentette be hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A programban jelentős könnyítések léptek életbe október közepén, több állami hozzájárulás nyerhető el hosszabb futamidővel és kevesebb önerővel. A hagyományostól eltérő időpontban utalással ma érkezett a decemberi nyugdíj. A kincstár minden hónap 12. napján utalja a nyugdíjakat, amennyiben az nem hétvégére esik, decemberben viszont ez kivételes alkalom, a postások is korábban viszik a pénzt. Ráadásul jövőre az érintettek nyugdíjemeléssel is számolhatnak, emlékeztet cikkében az Origó. Újra lehet szép kártyával hideg élelmiszert vásárolni, ismertette a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az intézkedés 2026. április 30-áig érvényes. Célja, hogy könnyítsen a családok mindennapi kiadásain és felhasználhatóvá tegye a kártyákon lévő 96 milliárd forintot. Bővült az ár és csökkentett termékek köre, még több hús, zöldség és bébi étel lett olcsóbb, hívta fel a figyelmet a kulturális államtitkár Zsigó Róbert. A felkemény sajtok viszont kikerültek az intézkedés hatálya alól. Mikulás közelettével megélénkül az ajándékok iránti kereslet, ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy az ünnepi készülődés során is tartsák szem előtt a tudatos és felelős döntéseket. Hangsúlyozták, kiemelten fontos, hogy a vásárlókat csokoládék, édességek és játékok kiválasztásakor ne kizárólag az árra vagy a csomagolásra figyeljenek, hanem a termékek minőségére és eredetére is. A magyar gyártású termékek vásárlása nem csak a hazai vállalkozásokat erősíti, hanem rövidebb szállítási útvonalakkal és ellenőrizhetőbb minőséggel járhatnak együtt. tízszer gyorsabban a föld melegedése, mint amikor 56 millió éve a növények nagy része kipusztult emiatt a paleocén kort lezáró időszakban, hívta fel a figyelmet egy nemzetközi kutatócsoport a Conservation ismertet terjesztő folyóiratban. A változás üteme még nehezebbé teheti a mai növényzetnek az alkalmazkodást. Végül az időjárásról. Holnap is borult lesz az ég, szitálás, esetleg helyenként kisebb eső is kialakulhat, csupán kevés helyen élénkülhet meg a szél. A Tiszántúlon, főként Szabolcsban viszont előfordulhatnak szakadozottabb, derültebb tájak. Hajnalban 3-4, napközben 6-8 fok várható. Híreinket hallották.
Reklám. Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egri csoportja szervezésében december 12-én 17 órától mutatják be Zsuffa Tünde a Jászol titka című könyvét a látogatóközpontban. Közreműködik Kubik Anna. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Megjelent az új ember november 30-ai száma. A tartalomból. Várom-e Istent az életembe? Beszélgetés Deák Hedvig domonkos nővérrel advent kezdetén. A gondviselés útját csodáljuk. Erdő Péter bíboros prímás a 120 éves Szent István bazilikáról. Egyetlen szeretet jel sem vészel. A katolikus karitás zarándoklata Sárospatakra. Szolgálat a lélek erejével. Lektorokat és akolitusokat avattak Egerben. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotócentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotócentrum, Kisdobó tér 8.
Adventi nyereményeső a 25 éves Szent István Rádióban. December 1-e és 12-e között reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Válaszoljon helyesen kérdéseinkre, nyissa ki nyereményjátékunk 25 adventi ablakának egyikét, és nyerje meg ajándékcsomagunkat.
Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjaink egyikét. Stempel Katalin felajánlását, Kis Jézus a jászolban goblenképet, Pataki József Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas művész Szűz Mária Tűzzománc képét, vagy egy Instax mini fényképezőgépet az EGRI Fuji Fotocentrum jóvoltából. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hét évfordulója.
Kedves hallgatóink, 1791. december 5-én hunyt el Wolfgang Amadeus Mozart, minden idők egyik legismertebb és legnagyobb zeneszerzője. Mindössze 35 év adatott meg neki a több mint 600 alkotásból álló zenei örökségének elkészítésére. A kor legnagyobb zenei tehetségének életsorsára jellemző, hogy a salzburgi hercegések mocskolódásai miatt maga kérte elbocsátását, a Habsburg uralkodók pedig legjobb esetben is csak udvari bálokra komponált tánczene miatt foglalkoztatták. 1791. december 5-én hunyt el. Hogy miben, az máig vitatott. Közvetlen orvosi bizonyíték egy sincs, boncolás nem volt, az orvosi feljegyzései pedig megtalálhatatlanok, a holtestnek pedig nyoma veszett. Az ember azt gondolná, hogy ennyi negatív körülmény elegendő még oly felfokozott érdeklődés lelohasztására is. A Wolfgang Amadeus Mozart halála esetében nem így van. Az változatlanul kutatásra ösztönöz. A kutatók eddig halálának 118 lehetséges okát jelölték meg. Orvosi spekulációk egész iparága fejlődött ki a témában, bizonyítékaként annak, hogy az emberek képzeletét erősen foglalkoztatja a nagy alkotóművészek halála, annak lehetséges okai. Mozart esetében már 1791-ben, nem egészen egy hónappal a halála után megjelent az első nyomtatott találgatás. Zenetörténészek, orvosok, kutatók gyártják a különböző teóriákat. Nem sokkal Mozart halála után Bécs szerte azt kezdték pletykálni, hogy riválisa Antonio Salieri mérgezte meg. Csak olaj volt a tűzre, hogy egy alkalommal a felesége Konstanz Weber is arról számolt be, hogy férje a halála előtti napokban azt mondta neki, arra gyanakszik, hogy valaki megmérgezte. Ezzel kapcsolatban azonban senkinek sem sikerült egyetlen megbízható szem vagy fültanút találni. A 19. század elején a közvélemény gyanúja a szabadkőművesekre terelődött, és sokáig makacsul tartotta magát az a mendemonda, miszerint Mozartot páholytársai ölték meg. Majd az 1830-as években elterjedt egy újabb pletyka, miszerint nem sokkal halála előtt Salieri bevallotta, ő volt Mozart gyilkosa. Valószínűleg ennek sincs semmi alapja. A legendát Puskin élesztette újjá, aki 1830-ban megírta a Mozart és Salierit, amiben Salierit Mozart gyilkosának állította be. Puskin olvasatában Salierit az motivált a tette elkövetésében, hogy a zsenivel szemben ő csak gyenge középszerű tudott maradni. Csak hogy Salieri, ha félt is, hogy Mozart operaszerzőként komoly konkurenciát jelenthet számára Bécsben, a maga korában a legelismertebb operaszerzőnek számított. Operáit Bécsen kívül játszották Dresdában, Münchenben, Firenzében, Milánóban, Velencében, Rómában, és még lehetne sorolni. Sokkal híresebb és jobban megbecsült komponista volt Mozartnál, ezért nem látszott megalapozottnak az a nézet, miszerint úgy érezte, hogy nincs más kiút abból, hogy kinőjön Mozart zseniének az árnyékából, mint hogy megmérgezze. Mozart halálával kapcsolatban sokan hátborzongatónak találták azt a tényt, hogy utolsó műve egy requiem volt. Ráadásul sokáig homály fette a megrendelő kilétét. A felesége is csak azt tudta, hogy egy titokzatos látogató rendelte meg férjétől a halott timisét. Erre a titokra mára már fényderítettek a kutatók. Azt, hogy pontosan mi is okozta Mozart halálát, ma már lehetetlenség minden kétséget kizáróan megállapítani. Az azonban tény, hogy már gyermekkorában is beteges volt. Megkapta a himlőt és a hastífuszt is. 1784-ben pedig átesett egy súlyos vesebetegségen is. Ezt sokan a mai napig a zeneszerző halálok közvetlen okaként szokták emlegetni. 1791. december 6-án Mozart kezelőorvosa a következőt jegyezte be a halotti bizonyítványba a halál okaként. Hevenykás a himlő. A Mozart betegségének tüneteit taglaló korabeli dokumentumokban ezzel szemben gyulladásos vagy reumás lázról, gyulladt bőrkiütésekről és fájdalmas ízületi duzzanatokról olvashatunk, ezért inkább az valószínűsíthető, hogy Mozart valamiféle akut fertőzéses betegségben szenvedhetett. A halál december 5-én hajnali 1 óra előtt nem sokkal állt be. A holttestet a zeneszerző Rauhenstein gasszai lakásában ravatalozták fel, majd átvitték a Szent István dómba. Itt beszentelték, majd még aznap este eltemették a St. Mark's temetőben. De nem a II. József-féle takarékossági rendeletnek megfelelő tömegsírba, hanem egy harmadosztályú sorsírba. Ebben a sírfajtában 3 koporsót helyeztek egymásra, majd a sírhelyet 7 év múlva újra kiadták. A Mozart családból senki sem vett részt a temetésen. Konstanz pedig valamilyen oknál fogva csak 1809-ben ment ki a temetőbe, hogy megkeresse férje sírhelyét, ezért 1800-ra annak pontos helye a feledés homályába merült. Jelképes síremlékét 1900-ban állították fel a temetőben. Műsorunk folytatásában most Mozart legnépszerűbb műveiből csendülnek fel részletek. Mozart Don Giovannia az egyik legismertebb zenemű a világon, és a Don Juan legendáját feldolgozó művek közül a leghíresebb. A különböző Don Juan figurák forgatagából mégis a mozarti hős emelkedik ki a legmaradandóbban. Amit a szövegkönyv közepes, igénytelen sorai nem mondanak el, azt elmondja a halhatatlan mozarti muzsika. Ebből az operából következik most az egyik legismertebb ária.
Thank you.
Mozart Don Giovanni című operájának egyik legismertebb részletét hallották. Mozart utolsó operája a Varázs Fuvola, amely egyik leggyakrabban előadott műve is, és egyúttal az egyik legösszetettebb is. Utalásrendszere a legalapvetőbb szimbólumokat vonultatja fel. Az opera leghíresebb koloratú szoprán áriája a bosszú ária az Éj királynőjétől. A következő percekben most ez az ária csendül fel, közreműködik a Magyar Állami Operaház zenekara, vezényel Erdélyi Miklós. Thank you. Az éj királynőinek áriáját hallották Mozart Varázsfuvola című operájából. A zongoraversenyek korszaka talán Mozart felnőtt korának sikerekben leggazdagabb, anyagi gondoktól is mentes diadalmas periódusa. Zongora koncertjeit többnyire maga mutatta be, s minthogy félnie kellett a kor kalóz kiadóitól, a zongora szólamot csak körvonalaiban jegyezte le, koncertjein pedig emlékezetből játszotta. Zavartalan volt az összhang, főként művészetkedvelő arisztokratákból álló közönségével is. Állandó vendég volt a Zichy, a Lichnowsky, a Golicin és a Hatzfeld palotákban. Ez a népszerűség, ez a harmónia nem volt tartós. Ahogy Mozart stílusa egyre bonyolultabbá, egyre kevésbé simulékonnyá vált, ahogy kinőtt az arisztokratikus josefinista világból, úgy maradt egyre folytogatóbb és egyre tragikusabb. A 467-es kőhelyjegyzék számú nagy C-dur zongoraverseny természetesen még nem ezt a korszakot képviselte. 1785. március 9-én fejezte be, és március 10-én adták elő a Burgtheaterbeli Akadémián. Ez volt Mozart harmadik koncertszereplése abban a szezonban. Egyébként a koncert bevétele akkoriban tekintélyes összeg volt 559 forint. Ez az egyik legismertebb és legkedveltebb Mozart zongoraverseny. Népszerűségét növelte, hogy az 1967-ben készült svéd film, az Elvira Madigan a versenymű második tételét használta fel kísérő zenéül. Most hallgassák meg Wolfgang Amadeus Mozart C-dur zongoraversenyének második tételét. Előadja a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara, vezényel Lukács Ervin, zongorán közreműködik Fischer Anni. Thank you. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Mozart C-dur zongora versenyének második tételét hallották a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának előadásában, vezényelt Lukács Ervin, zongorán közreműködött Fischer Anni. Ezzel mai műsorunk végéhez értünk, további szép napot kívánok minden munkatársam nevében, a szerkesztőt Túri Saroltát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban Lóci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa adventi gondolatait hallgathatjátok meg, adásunk végén pedig a filmvilág friss híreivel jövünk, és lesz mozi ajánlónk is. Tartsatok velünk, érdemes! Egy rövid zene után kezdünk is. Lóci Tamás atyát, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisát köszöntöm szeretettel a Zoom vonal túlsó végén. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Arra kértelek, atya, hogy egy adventi gondolatsort osszunk meg hallgatóinkkal, így az advent első hetében szeretettel várjuk ezt a gondolatsort.
Köszönöm a felkérést. Valóban egy nagy ajándék, hogy megkapjuk ezt az adventi időszakot felkészülésnek. Gondoljuk csak el, hogy mennyi mindenre nem kapunk felkészülési lehetőséget. Az életünk tele van olyan dolgokkal, amelyekben kapásból helyt kell állni. Talán nem is értékeljük eléggé, hogy az egyháztól viszont időt kapunk a megérkezésre. Azt gondolom, amikor adventről beszélünk és karácsonyra készülünk, akkor az első, amit tisztázni kell, az talán egy kicsit ünneprontó dolog. Az, hogy ez nem az édeskedves adventi vásároknak a hangulatáról szól pusztán, sőt, többségében többnyire nem erről szól. Ha az elején az ember nem tisztázza az elveszettségét, az életének a reménytelenségét, azt, hogy Isten nélkül sehova nem tud eljutni, és nem tud önmagán segíteni, akkor nem fog vágyakozni arra, hogy eljöjjön ez a megváltó, és hogy ő személyesen találkozzon vele. És ezért is érthető, hogy miért ünneprontóak az első evangéliumok, például advent első vasárnapján, amelyek ítéletről szólnak, és nem pedig ilyen mézesmázos képről. De ha ezt megértettük, és az ember tisztában van a bűn súlyával, meg a saját reménytelenségével, tehetetlenségével, akkor értelemszerűen fog menni oda, ahol a megoldás van, akinél a megoldás van. Az advent először is tehát egy őszinte szembenézésre hív meg bennünket. Bűnbánati időszak és nem beszerzési időszak. Az advent elsődleges élettere az nem az adventi vásár, hanem a gyóntatószék. Ez a legfontosabb készületünk az ünnepre. Csak is őszintén a valósággal érdemes imádkozni is, meg a valóságot érdemes vinni a szent gyónásainkba is. Nem egy szebb képet magunkról, hiszen ha egy ilyet vinnénk, akkor joggal tételezhetnénk fel, hogy az Isten nem velünk fog foglalkozni, hiszen nem is engedtük oda magunkhoz őt, nem magunkat, nem a valóságot vittük oda, és mit kezdjen az Isten egy olyan képpel, ami nem is létezik a valóságban. Azt hiszem, hogy szégyelnivalónk nincsen, amikor gyónni megyünk, akkor lenne szégyelnivalónk, vagy akkor kellene, hogy legyen szégyelnivalónk, amikor elkövetjük a bűnöket. A gyónás, a megtérés az már mindig örömünnep, az már mindig a megszabadulásnak a helye. Én még életemben nem láttam embert, aki egy váróteremben mondjuk szégyelte volna, hogy beteg, hiszen mindenki azért megy el az orvoshoz, mert beteg. És hát hogy várjuk el egy orvostól, hogy segítsen rajtunk, ha nem mondunk el minden tünetet, amit tapasztalunk magunkon. Még így sem egyszerű a dolguk a szakembereknek. Hát valahogy így van Istennel is, hogy akkor tud segíteni rajtunk, hogyha beengedjük őt az élettereinkbe, a maga valóságában. Aztán advent számomra, hogy egy kicsit ilyen informatikai kifejezéssel éljek, egy töredezettségmentesítés. Egész évben úgy nem csak gyorsan kell reagálnunk dolgokra, amiről már beszéltem, hanem úgy össze is kavarodnak bennünk dolgok. Fiókok fölcserélődnek, fontossági sorrendek megcserélődnek, összegabajodnak emberi kapcsolatok, és ez, amikor megérkezünk az adventbe, ha engedjük, hogy megérkezzünk az adventbe, akkor ezek tudnak az Isten jelenlétében rendeződni. Ebben nagyon sokat tud segíteni nekünk a csend. Tudom, hogy nem könnyű a mai világban ezt megteremteni, de valahol mégis kötelességünk. Ha más nem, akkor egy séta során, munkahelyről hazafele menet, vagy keresünk egy olyan életteret, ahol kikapcsol az agyunk, ahol nem kell döntenünk, gondolkodnunk, beszélnünk, interakcióba lépnünk, hanem tudunk odafigyelni, tudunk összpontosítani, és az Isten is meg tud érkezni hozzánk. Az advent egy várakozás, de ez nem tétlenség, hiszen ez alatt a várakozás alatt rengeteg sok dolog történik. Körülbelül olyan, mint a tojás, ami belőtte, ugye, vagy ami után ki kell a csibe, hogy ott is nagyon sok minden történik, ami külső szem számára nem látható. Egy tudatosabb életre hív meg bennünket az advent. Nő a belső érzékenységünk. Hát hogy várjuk el, hogy felismerjük a hozzánk érkező Jézust, hogyha nem alakítottuk ki magunkban az érzékszerveinket, nem hegyeztük ki ő rá. Hiszen azért ő manapság nem csak ott akar megszületni a templomi jászolban, hanem nagyon sok helyen odalép az életünkbe, és sajnos sokszor elmegyünk mellette anélkül, hogy ezt így tudatosítanánk.
A szemináriumban hogyan is telik az advent, egy kis kulisszatitkot áruljunk el hallgatóinknak?
Talán az egyik leglátványosabb változás, hogy ilyenkor mi is a hajnali rorát a szentmisére megyünk a bazilikába, ugye ez egy kis áldozatot kér a kispapoktól, egy jóval korábbi ébredést, sötétben való elindulást, felöltözést, megérkezést, de azt hiszem, hogy ennek bőven megvan az a java, az a haszna, hogy érezzük, hogy mennyire szükségünk van. Ugye sötétben mindenki bizonytalan. Ott minden igazodási pontot az ember elveszít. És ahogy a mise végére világos lesz, úgy, ahogy Krisztust is befogadjuk a szent áldozásban, igéjében, a közösségben, egyre világosabban látjuk a helyünket, szerepünket az életünkben is. Aztán természetesen a liturgia színe, a bűnbánati időszak mind-mind segítenek bennünket, az énekek, az adventi naptárok, gondolatok, kalendárium. Évek óta bevezettem náluk ezt a Végenfaluhelyen jobban ismert szokást, amikor egy jászlat kiteszek üresen mellé, szalmát, és egy-egy jó cselekedet, egy-egy áldozathozatal után, bármelyik kispap a többiektől teljesen függetlenül is egy-egy szalmaszálat betehet a jászolban, és úgy figyeljük napról napra, hogy hogyan válik élőhelyévé Krisztusnak, hogyan van, lesz hova megszületnie a mi jó cselekedeteink által.
Közös karácsonyi ünnepségetek szokott lenni?
Természetesen, igen. Ugye elsősorban a liturgiával élünk együtt, ami a bazilikában zajlik, de itt bent a szemináriumban is megünnepeljük kicsit előrehozottan a karácsonyi ünnepséget, akár a gyertyagyújtásokkal, akár pedig a karácsonyfaállítással és az e körüli műsorral. Ez főleg azért kell egy picivel korábban átélnünk, megélnünk, hiszen a karácsony első napjától kezdve a kispapok is szünetre mennek haza a családtagjaik, az egyházközségükhez, és ott folytatják igazából az ünneplést.
Mit üzensz hallgatóinknak advent időszakára? Próbáljuk meg összefoglalni az elmondottakat, a beszélgetésünk elején elhangzottakat.
Hát egy bátor adventet, egy őszinte adventet, nem békés, hanem felkavaró adventet kívánok a kedves hallgatóknak, azért, hogy aztán ebből igazi újjászületés legyen. Ha nem ugrunk bele az adventnek ebbe a kihívásába, ami kilendít bennünket a komfortzónánkból, meg mindabból, amit eddig tettünk, akkor nem lesz hova megérkezni Krisztusnak. De ha merünk beleugrani ezekbe a kihívásokba, és figyelni az Istenre, és rendezni azt, amit kell, akkor tud megérkezni hozzánk nem csak a jászolba, hanem talán a szívünkbe is.
Tamás atya, nagyon szépen köszönöm ezeket a gondolatokat, és áldott várakozást, áldott adventet kívánok neked.
Én is azt kívánok minden hallgatónak.
Az elmúlt percekben Lóczi Tamás atyát, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisát hallottátok. Most zenélünk, majd a filmvilág friss híreiből hozunk néhányat.
Hinni ugyanúgy, ahogy egy kis gyermek, és tudnál-e rajongani karácsonyért? Hiszed-e az ünnep nagy csodája az, hogy az ég és föld királya egy rongyos kis istálóban eljött közénk? Mondd, tudnál-e örülni, ahogyan az a néhány pásztor, és napkeletről hozná le ékszereket? Vajon elhinné-e szíved, hogy van valahol egy kicsi nyászol, a mennyország éppen akkor odaérkezett? Szívünk érzi csak, hogy valójában mit tett. Hitünk látja csak, hogy Istenből ember lettél. Mondd, tudnál-e még hinni ugyanúgy, ahogy egy kis gyermek, és tudnál-e rajongani karácsonyért? Hiszed-e az ünnep nagy csodája az, hogy az ég és föld királya egy rongyos kis istálóban eljött közénk? Mondd, tudnál-e örülni, ahogyan az a néhány pásztor, és napkeletről hozná le ékszereket. Vajon elhinné-e szíved, hogy van valahol egy kicsi nyászor, s a mennyország éppen akkor odaérkezett. Szívünk érzi csak, hogy valójában mindent ér. Hitünk látja csak, hogy Istenből ember lettél. Szívünk érzi csak, hogy valójában csak, hogy Istenből embert tiéd minden tisztelet, Úr vagy ég és föld felett. Hozom hozzád szívemet, úgy, ahogy van, úgy, ahogy van. Adom neked szívünk, érzi csak, hogy valójában mit tettél. Hitünk látja csak, hogy Istenből
elhunyt Kellői Molnár Péter letarolta a magyarországi mozikat a hétvégén az új sikerfilm. Super Mario hamarosan visszatér a mozikba. Tom Ford új filmjében debütál színésznőként Adele, és szó lesz a szenvedélyes nőkről is. Tartsatok velünk! Kezdjük egy szomorú hírrel a hazai filmvilágból. Rákos beteg volt Kellői Molnár Péter, tavasszal derült fény az állapotára. A Blick hétfői beszámolója szerint Kellői Molnár Pétert már hetek óta kórházban kezelték súlyos betegsége miatt. A család közleményben tudatta, hogy az 55 éves színész egy gyors lefolyású betegség következtében elhunyt. Értesülések szerint a művész halálát rákos megbetegedés okozta, melyet idén tavasszal diagnosztizáltak nála. A betegséggel hónapok óta küzdött, állapota pedig az utóbbi hetekben súlyosbodott, kórházi kezelésre szorult. A tragédia részleteiről a színész anyósa, Dallos Szilvia beszélt a sajtónak, azt mondta, áprilisban derült ki a daganat, de a család sokáig reménykedett a felépülésben. Kellői Molnár Péter még betegsége alatt is igyekezett dolgozni, több előadást is vállalt, bár időnként hosszabb kihagyásokra kényszerült. A lap szerint kollégái és szerettei az utolsó percekig hittek abban, hogy javulhat állapota. Írja az egészségkalausz.hu. Top Gun Maverick imádlak utálni, és most a menekülő ember. Glenn Powell az elmúlt pár évben letarolta a mozikat, mindenhol ott van. Nála jobban azonban kevesen tudják ezt az elsőprő sikert értékelni. A reflektorfény minden egyes sugaráért keményen megküzdött. Írja a filmtekercs.hu. Olyan akarok lenni, mint te, mondta Glenn Powell Tom Cruise-nak, amikor a sztár megkérdezte tőlem, mégis milyen karrierre vágyik. Ez a Top Gun Maverick forgatása előtt történt, azóta pedig Powell jó úton halad afelé, hogy valóban ő legyen a következő Tom Cruise. Nem csak azért, mert sikeres akciósztár lehet belőle, vagy már most magáénak tudhat két emlékezetes romkomot is, hanem mert legalább annyira elkötelezett filmrajongó, mint a mostanra mentorának is tekintető Cruise. Egy igazi, jó értelemben vett fanboy, aki épp úgy bolondul a moziért, mint a filmkészítés mesterségéért, és legalább annyira tiszteli a szakmát, mint annak művelőit. Ő még mindig csak egy srác Texasból, aki élhal a moziért, és ez emelheti őt igazán magasba. Mert mint mondja, filmrajongó vagyok, most olyan filmeket építhetek fel, színészként, producerként, íróként, amiket én magam akár csak nézőként is szívesen látnék. Remélem, hogy amikor a karrierem végére érek, ami remélhetőleg még jó sokára jön el, az emberek úgy emlékeznek majd rám, mint valakire, aki nagyon szerette őket szórakoztatni. A teljes cikket megtaláljátok a filmtekercs.hu-n. Letarolta a hazai mozikat a hétvégén az új sikerfilm, a hazai hétvégi mozis toplistát több mint 105 ezer látogatóval és 262 millió forint bevétellel a Zootropolis 2 vezette. A 2016-os Zootropolis állati nagy balhé folytatása globálisan is hatalmas sikert ért el, minden idők legnagyobb animációs globális nyitó hétvégéjét produkálta 556 millió dollárral, megelőzve a kínai Nessa, a lázadó démon legendája című animációs kaland filmet, amely 431,22 millió dollár bevétellel a második helyre szorult. Továbbá a negyedik legnagyobb globális nyitást érte el valaha a Bosszúállók végjáték, a Bosszúállók végtelen háború és a Pókember nincs hazaút után, illetve minden idők legnagyobb animációs folytatás nyitányának számít, megelőzve a Vájána 2-t. A hazai toplista második helyén Herendi Gábor új vígjátéka a Szenvedélyes nőkkel 121 millió forint bevétellel és több mint 50 ezer látogatóval. A harmadik helyet pedig a Szemfényvesztők 3 foglalja el, több mint 263 millió forint bevételt termelt. Super Mario hamarosan visszatér a mozikba, jövő tavasszal ugyanis érkezik a Super Mario Galaxis, a film, amelyhez befutott egy magyar előzetes az interneten, bár az új előzetes még nem árul el sokat a történetről, illetve arról, mennyire követi majd a Nintendo legendás játéksorozatának cselekményét, de rengeteg apró utalást és izgalmas részletet mutat a rajongóknak. Az viszont már most tudható, hogy az eredeti szinkron szerepekben visszatér Chris Pratt, mint Mario, és Charlie Day, mint Luigi. Emellett két új sztár is csatlakozik a gárdához. Brie Larson szinkronizálhatja a Super Mario Galaxy ikonikus hősnőjét, Rosalinda hercegnőt, míg Benny Safdie Bowser Jr.-t. A Super Mario Galaxis a film tehát jövő áprilisban érkezik a hazai mozikba. Három generáció női képviselői kerülnek középpontba Herendi Gábor legújabb Szenvedélyes nők című filmjében, akik futni ugyan nem mennek, de így is eléggé szórakoztatóak, ha nem szórakoztatóbbak. Herendi Gábor és Divinyi Réka tagadhatatlanul napjaink magyar közönségfilmes nagyágyúi. A Futni mentemet több mint 730 ezeren látták a mozikban, majd a nézők száma alaposan megugrott annak köszönhetően, hogy néhány hónappal a nagyvásznas debütálás után a Netflixre is felkerült. A Valami Amerika 2 óta összeszokott alkotópáros nézettségi rekordot döntött a Futni mentemmel egy darabig, míg nem a Hogyan tudnék élni nélküled át nem vette a vezetést. A rendszerváltás óta legnézettebb magyar film címet viselhette. Nem meglepő, hogy a hazai közönség tűkönülve várja, mivel rukkolnak elő alig egy évvel később a készítők. A nagy várakozások okozta esetleges nyomás szerencsére nem nehezedett az alkotók vállára, tekintve, hogy a Szenvedélyes nők forgatókönyve már elkészült, a forgatások pedig bőszen zajlottak, mire a Futni mentem váratlanul óriás sikere beütött. Akárcsak a Futni mentem, a Szenvedélyes nők is cseh forgatókönyv alapján készült, mindkét eredetire igaz az, hogy úgy érezték Herendiék, ez egy remek alap, de többet is ki lehet hozni belőle. Írja a filmtekercs.hu. Tom Ford új filmjében debütál színésznőként Adél. Adél a zene után a filmek világában próbálja ki magát, a brit énekesnő a legendás divattervező Tom Ford következő filmjében, a Cry to Heaven-ben debütál a mozivásznon. A produkció Anne Rice regényét dolgozza fel, a szereplőgárdában pedig olyan nevek szerepelnek, mint Colin Firth, Nicholas Hoult és Aaron Taylor Johnson. A film Anne Rice 1982-es regényén alapul, amely olyan férfi énekesek történetét meséli el, akiket azért kasztráltak, hogy megőrizzék magas hangjukat. A filmben Ford rendezőként, producerként és forgatókönyvíróként is részt vesz, ám a Dél és a többi szereplő karakteréről egyelőre nem közöltek részleteket. Tom Ford a divat világának egyik legismertebb alakja, de két kiváló filmet is jegyez, a 2009-es Egy egyedülálló férfit, valamint a 2016-os Éjszakai ragadozókat, ez utóbbiért két BAFTA díjra jelölték. Most nézzük, milyen filmeket vetít a Miskolci Béketerem és Uránia Filmszínház. Csütörtöktől 16.30-tól forog a már említett Szenvedélyes nők című magyar romantikus vígjáték az Uránia teremben Miskolcon. 19 órától Regretting You, elrontott életek címmel szinkronizált német-amerikai filmet nézhettek meg ugyanitt. Szombaton 14.30-tól Akik óha repülő majom című szinkronizált német családi filmet vetíti az Uránia terem. December 4-e után 17 órától nézhetitek meg a Dalai Láma, a Boldogság tanítása című feliratos amerikai-svájci dokumentumfilmet, illetve 19.30-tól is kezdődik egy vetítés. Szombaton 15 órától a Kiskedvencek elszabadulva című szinkronizált francia-amerikai animációs filmre ülhettek be a Béketerembe Miskolcon. Filmes híreinket és mozi ajánlónkat hallottátok itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Lóci Tamás atyával, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisával beszélgettünk, adventi gondolatokat hallhattatok, és a kispapok adventjéről is beszélgettünk. Adásunk végén pedig a filmvilág friss híreiből hoztunk néhányat, és volt mozi ajánlónk is. Búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!